Laxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Jó reggelt, Vietnám! Gondolhatjuk ugye az örökbecsű kapcsán, hogy ezzel nyitnánk ma az adóvilág rovatot, de nem ezzel nyitjuk, hanem azzal, hogy az egyik nagyon-nagyon nagy reményeket keltő pontja a világnak, Vietnám. 10 éve nem látott növekedésen van túl a tavalyi évben, például legalizálni akarják a bitcoint, meg fintech kánánt akarnak építeni.
Miközben verhet a GDP 6-7%-os tempóval, úgyhogy erről lesz szó, ezt fogjuk megbeszélni a Vietnám gazdasági hátterét Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Szia Zoli, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na hát egy kis gyöngyszem, hogyha ezt a pár információt így összerakjuk.
Igen, hát sok mindent elmondhatok még, de azért jönnek még újdonságok. Már hozzá kell tenni, hogy Vietnám Magyarországról nézve egyáltalán nem új, vagy egy friss ország. Ugye még a régi kommunista időkből szoros barátságot ápolt ez a két ország, tehát Magyarország és Vietnám. Innen ered az, hogy gyakorlatilag nagyon sok több ezer vietnámi tanult Magyarországon. És hát gyakorlatilag...
Nekem is volt évfolyam társam, képzeld el.
Na, igen, sőt, egyébként azt mondják, hogy a kőbányai piac az valójában nem is kínai volt, hanem vietnámi, tehát gyakorlatilag a vietnámi közösség az itt Magyarországon is elég komoly jelen van, és miatt ugye a pavucsoktól kezdve mindenen keresztül láttuk azt, hogy ők jelen vannak.
Meg a balzsam, de visszatérve az a vietnámi balzsam.
Mit adtak nekünk a vietnámiak, pavucsot, vagy balzsam?
Igen, szóval azért a magyar közéletben, vagy az életben egyáltalán a vietnámiak már eleve nyomot hagytak. De visszatérve egy kicsit a szokásos mederbe, Vietnám az egy 94 milliós ország, tényleg baromi gyorsan növekszik, mert az elmúlt 10 évben közel 10 millióval növekedtek, és csak úgy lássuk a népességet, 1960-ban még csak 34 millióan voltak. Tehát ugye ez egy nagyon gyorsan növekvő ország, tehát most már közel 100 millióan vannak, a területe az gyakorlatilag ahogy én láttam, az 330 ezer négyzetkilométer, tehát Magyarországnál nagyjából 4-szer nagyobb, és hát nagyon hosszú egy ilyen az indokínai félsziget keleti oldalán fekszik, közel 1600 kilométer hosszan fekszik, ami egészen ugye fönt kezdődik az észak részén, és lenn Ho Chi Minh városnál, vagy a régi Saigon, régi nevén Saigonnál végződik. De a legnagyobb városai egyébként tényleg nagyon nagy városok, mert a Saigon az 8 egész, vagy Ho Chi Minh város az. Ho Chi Minh volt az ő nagy vezérük, a kommunista vezérük, tehát róla nevezték a várost, tehát 8,2 millióan élnek, Hanoiban 6,2 millióan. Tehát azt kell látni, hogy egy eléggé komoly népességű ország, tehát elég jó koncentráltak. Na most az ő történelmük az elég ősi, tehát most mi csak az utóbbi pár évtizedet néztük, de ők már a Krisztus előtti időben is egy komoly társadalmat alkottak. Nagyon sokáig kínai befolyás alatt is voltak, ugye közvetlen szomszédok Kínával. Aztán volt egy hosszabb ilyen önálló dinasztikus idejük, és aztán 1800 szövet közepetáján a franciák gyarmatosították őket. Úgy láttam, hogy akkoriban ez a terület, ez a vietnámiből nem tartozott a kereskedelem, egyébként ma sem nagyon tartozik a kereskedelem fő vonalába, tehát ez egy ilyen csendes gyarmat volt, teát, gyakorlatilag akkor dohányt, és gyapjút, gyapjút, vagy most egy keverés, egy gyapjú, gyapot, ez egy jó kérdés, de ez a gyapot az növény, a gyapjú az állat idején, úgy emlékszem, hogy nekik itt gyapjút olvastam, de mindegy. Tehát termeltek, nagyon erős volt a rizs és a kaucsuk. Aztán a második világháború után a japánok elfoglalták őket, majd aztán függetlenebbek lettek, és 54-ben ketté osztódott az ország, ugye a déli, tehát az északról jött a Kína felől a kommunista nyomás, és ketté szakadt az ország 54-ben, és elindult egy indokínai háború, ami 1975-ig tartott, ez az észak-dél, ami hát ugye, amit a Good Morning Vietnammal kezdted, ugye gyakorlatilag hát az amerikai részvétellel is történt egy darabig, majd a vége az lett, hogy 76-ban újraegyesítették, tehát Észak győzött, Dél ilyen szempontból elbukott, és hát 76 óta Vietnám a mai formájában együtt van. Egyébként ennek a romantikus korszaknak nem csak a film volt az egyik ilyen zenei emléke, hanem a Miss Saigon, amelyik 1989-ben jött ki, ez egy musical, és ezt a Claude Michel Schönberg egy franciai csinált, aki a nyomorultakat is írta, és egyik legsikeresebb műzikerek közé tartozik. A mókás az, hogy ugye mindenhol magyarok vannak a világban, és Schönberg úrnak is a felnagyó jelvileg magyarok. Tehát még a Miss Saigonnak a létrejöttéhez is van közünk. De visszatérve a gazdaságra, tehát az ország alapvetően egy, ahogy a történelme is hozta, mezőgazdasági hátterű volt, igazából nehézipar nem nagyon jelent meg, bár a hegyvidékes fekvése miatt rengeteg ásványi kincse van, és ez egyébként a mostani növekedésének is az elsődleges motorját. Tehát a mezőgazdaság, halászat ez egy meghatározó iparág, rengeteg ehhez kapcsolódó beruházás, ez egy olyan szektor egyébként, amiben ez a kommunista rendszer, vagy egy egyre lazuló kommunista rendszer gyakorlatban magánvállalkozásokat megengedi, ami az energetikai, illetve hát a bányaipar az állami kézben van, de itt nagyon, nagyon érdekes dolgok derültek ki, ahogy olvasgattam, hogy ő nekik például Kínával szemben, vagy Kína mellett nagyon komoly ritka földfém tartalékaik vannak, és emiatt a japánokkal így a második világháború után újból egyre szorosabb kapcsolatok vannak. Ez a japánoknak egy ilyen kimenekülés a kínai ritka földfém monopólium alól. Aha. Ez egy érdekes helyzet. Egyébként tényleg mindenük van Vietnámban, mert van acéltól kezdve szénát, olaj is, hát a régióban ők a harmadik legnagyobb olaj exportőrök, tehát egy nagyon-nagyon komoly terület. Egyébként visszatérve még egy röviden egy ugrás a élelmiszeripar, én meglepődtem, hogy ők a világ első számú kesúdió termelői, az első számú fekete bors termelői, és a harmadik számú rizs termelői. Tehát ezért egy kis országról beszélünk, és mindig ugye egy hajlandóak vagyunk lenézni, de ez a most már 90 milliós nemzet nem véletlenül tud egy ilyen 5% fölötti GDP-t növekedést hozni. Nyilván nem a mezőgazdaságból hozza, de az is látszik, hogy az egyes iparágok, tehát dohányipar, élelmiszeripar, textilipar is, most már gyakorlatilag az elektronikai ipar is egyre erősebben jelen van, illetve a turizmus is. Hát a Halong sziget, ez nem is sziget, ez a sziklák, ezek mai napig egy ilyen fogalom. Tehát Vietnámról azt kell tudni, hogy egy alapvetően agrárirányú ország, amelyik szépen fokozatosan fordul a bányászat és az energiaipár irányában. Még mindig ügyeművel kommunista vagy ilyen szociális, hát ilyen kommunista irányítás alatt vannak, egy pártrendszer alatt vannak, ezért gyakorlatilag az állami befolyás erős, ezzel párhuzamosan a korrupció is, az egy elég komoly probléma, de úgy tűnik, hogy mindez nem akadályozza a fejlődést, és egy elég jó gazdaságot tudnak most az elmúlt 10 évvel visszamenőleg felmutatni, amit egyébként az adórendszer is nagyjából tükröz. Tehát a forgalmi adójuk az 10%, ami hát ugye most látva a többi ázsiai országot, ez nem egy magas érték. Európában magas, itt más az adórendszernek a struktúrája, de ők ezt itt nem erőltetik. A társasági adójuk az 20%, de itt azt látni kell, hogy bizonyos szektorokban nem annyira beruházás, tehát nyitottak még a külföldiek felé, főleg ez a bányaipar és a olajipar, ott speciális különadók vannak, tehát itt ilyen kedvezményekről nem nagyon olvastunk a kinti adatok kapott információk alapján. A helyi adójuk nem nagyon van, és a személyi jövedelmadójuk az viszonylag ilyen sávos, tehát de 35%-ig megy. Tehát úgy néz ki, hogy adójogilag Vietnám semmi különlegeset nem mutat, tehát semmi olyan kedvezménye nincs, mint mondjuk a többi ázsiai országnak, amit eddig láttunk, de úgy néz ki, hogy önmaga
de valamit mégiscsak tudnak.
Tehát baromi olcsó a munkabérük, ahogy én látom, tehát az átlagbérük az gyakorlatilag ilyen 150 euró per a minimum bérük az 150 euró per hónap, és olyan 200 euró az átlagbér. Tehát úgy tűnik, hogy erre a feldolgozó iparra itt azért még bőven van lehetőség, és az ő úgymond korfájuk, tehát az életkorfájuk az annyira jó, tehát olyan erős a fiataloknak a felhozata, hogy, vagy a belépéssel, az sem úgy néz ki, hogy oda tényleg érdemes iparágakat vinni. Tehát Vietnám most így félretéve a szórakoztató ipart, világgazdaságban is azt mondják, hogy a top 10 növekvő országok között van, tehát Malajzia, Vietnám az ázsiai országoknak meghatározó részei. Még keveset látunk belőle, leginkább az itteni közösségen keresztül, vagy a vietnámi konyhákon keresztül, de ők helyi játékosok, tehát gyakorlatilag a kereskedelmük döntő hányada is a régióban történik, de mindamellett egyre inkább látszik, hogy ez a népesség és ez a földrajzi fekvés most nekik hosszú évtizedek vagy évszázadok után megint egy speciális jelentőséget fog adni.
Oké, Zoli, köszönjük szépen a beszámolót, mindjárt hívjuk Feledi Botondot, hogy külpolitikai és politikai értelemben tegye helyre Vietnámot. Köszönjük még egyszer, jó munkát is.
Nagyon szívesen, sziasztok!
Szia! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk Vietnámról, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere ő.
Aki a pénzét utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
Na, Michael Bublé énekelt, hogy még csak most jön a legjobb, úgyhogy folytatjuk Vietnámmal. Mi van még hátra, az dr. Feledi Boton, külpolitikai szakértőnk fogja elmondani nekünk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát kevés ország mondhatja el magáról, hogy egy évtizeden belül két nagyhatalmat is legyőzött háborúba. Vietnám ezen kevés országok egyike. Ugye először a franciákat küldték haza egy jó nagy kokival, utána kiosztottak egy pár sallert az Egyesült Államoknak. De valahogy itt megrekedt a mi tudatunkban ez az ország. Aztán közben jönnek a jó hírek onnan azért.
Gazdasági jó hírek, de a politikáról valahogy olyan kevés szivárog át.
Nem nagy csoda, hogy a politikáról alig jönnek hírek, hiszen mégiscsak egy egypártrendszerű kommunista országról beszélünk, akik gondosan őrzik azt, hogy egyébként a belső döntéshozatal hogyan működik. Egyébként ugye Magyarország, mint poszt-szovjet ország azért bőségesen elkezdett elképzeléssel, ugye az angol szócikkek mindig nagy meglepetéssel írják, hogy igazán pártfőtitkár az, aki a valódi hatalom. Úgyhogy ilyen szempontból nekünk egy fokkal könnyebb a helyzet, ha meg akarjuk ismerni. Ugye ráadásul még a 70-es évek legvégén Kínával is összevesztek, tehát egyébként ott is volt egy kis határvita, amit nem is olyan régen a 2000-es években zártak le, egy szárazföldi határvitát, csak azért, hogy aztán 10 évvel később újra nyithassák. Ugye ez a híres déltengeri kínai szigetvita, ahol egyébként fizikailag a vietnámiak jelen is vannak. Tehát az igazi mérkőzés az Kína és Vietnám között megy, mert hogy ők már fizikailag össze-összecsaptak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van, amikor amerikai hajók mentettek ki vietnámiakat, süllyedtek el vietnámi halászhajók, és hát a legfeszültebb pillanatokban kínaiaknak is több mint 70 hajója, vietnámiaknak 60 hajója volt a térségben, és konkrét háborús fenyegetés is elhangzott. Tehát ilyen szempontból a kínaiakkal most a viszony legalábbis ambivalens, de inkább feszült. A minap törtek ki egyébként éppen tüntetések, mert szabadkereskedelmi övezetet akart létrehozni a vietnámi kormány, és a lakosságban akkora, hát hogy is mondjuk, fenntartás van Kínával szemben, hogy hirtelen a saját kormányuk döntése ellen kezdtek el tüntetni.
De mi bajuk azért... a vietnámiaknak a kínaiakkal? Félnek, hogy kiterjesztik a fennhatóságukat a kínaiak a vietnámi államra, vagy...
Nem akarom leegyszerűsíteni, de valahol, ami nekünk török ország, az nekik Kína. Tehát, hogy egy persze egy nagy kereskedelmi partner, de a történelmi múlt azért nem olyan vidám. Ugye, ha úgy veszik, akkor Kína majdnem egy évezredig megszállva tartotta ezt a területet, ami megtartotta részben a saját identitását. A másik részben pont a franciák segítettek ezt újra felfedezni. És hát az ő tragédiájuk, hogy mindig valamelyik külső hatalom segítette a helyi hatalmak küzdelmét. Egyébként az amerikaiak is a második világháború alatt ugye azokat a kommunista vieteket segítették, akikkel szemben aztán később meg kellett szervezni saját magukat 10 évvel később, csak akkor még a japánok kiverésére szövetkeztek velük. Tehát, hogy itt mindig mindenki harcolt, van egy nagyon komoly kínai kisebbség az országban, és emellett viszont rengeteg olyan etnikum van, akik a kínaiakkal való együttélést nem feltétlenül békésnek élték meg. és aztán erre jön rá a mostani szuverenitás vita, ahol Vietnám igenis részben versenytársnak tekinti Kínát. Úgyhogy mindebből azért elég komoly viták következnek, és ebből látszik is, hogy szépen lassan mind Amerikával, de most éppen Dél-Koreával is, tehát alakul az a szövetség, ami a kínai hatalom ellensúlyozását szeretné elérni ott az ázsiai térségben, és ennek Vietnám az egyik zászlóvivője.
No, hát ez egy igen érdekes helyzet. Mi van ezzel a amit az amerikaiak kovácsolnak, ez a kereskedelmi szövetség, igen.
Ebben ők is benne vannak, ugye ezt addig kovácsolták, amíg Trump végül is nem nagyon akarja ezt komolyan venni és csinálni. Tehát ez ugyan létezik Amerika nélkül is, de azért egész más lesz a súlya. Egyelőre ők ebbe is világkereskedelmi szervezetben is sok mindenben benne vannak, és azt látni még így a 2000-es évek után Amerikával még mindig nagyobb volt érdekes módon a bizonyos kereskedelem, mint mondjuk Kínával, tehát ilyen szempontból is Amerika ugye 1994-95-ben a Clinton kormányzat első éveiben nagy kiegyezést kötött Vietnámmal. Tehát gyakorlatilag a háború után 20 évig nem nagyon volt diplomáciai képviselet, és ezután ezt helyreállították, és onnantól kezdve viszont ez egy óriási felívelés volt kereskedelmi gazdasági szinten, ami már a katonai együttműködésé is, tehát egészen addig, hogy amerikai hajók kikötöttek vietnámi kikötőkben, eljutott. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy jó haladó történet. Egy érdekes döntése volt még a vietnámi kormánynak, ami mutatja a geopolitikai nyitottságát. Ugyanis a 2010-es évek környékén elhatározták, hogy fognak atomerőművet építeni, és egy építkezési tervezést a japánoknak, a másikat meg az oroszoknak adtak oda. Csak hogy 2016-ban azt mondták, hogy rájöttek, hogy ennél sokkal olcsóbb energiát is tudnak termelni, és mind a két tervet kidobták, vagyis visszatették a fiókba, úgyhogy mind a két ilyen építkezés leállt, miközben egyébként már az Egyesült Államok is éppen nukleáris hűtőanyagot is valószínűleg hajlandó lett volna szállítani. Tehát ilyen szempontból is látszik, hogy az oroszokkal is megvan a kapcsolat, egyébként a volt orosz bázisok közelében, ahol orosz tanácsadók dolgoztak, ott még az orosz nyelvismeret is működik, és az is érdekes, hogy azok a generációk, akiket mi itt Európában látunk, hogy ide költöznek, például Lengyelországban nagyon komoly, feltehetőleg 60 ezer fős vietnámi kolónia létezik, ők is ahogy visszaköltöznek, vannak helyek, ahol például minimális lengyel nyelvismerettel rendelkeznek. Úgyhogy még közép-európai szemmel is izgalmas ez a befektetési vonal. Ami mutatja azt, hogy a piac nyílik és egyre izgalmasabb, az pedig az, hogy nemrégiben egy hónapja megy az a vita, hogy a katonáktól elvegyék a helyi vörös hadseregtől, tehát a néphadseregtől elvegyék azokat az üzleti lehetőségeket, amiket ők egyébként a saját szakállukra üzemeltetnek. Tudni kell, hogy hát a hadseregnek óriási üzleti kitettségei vannak, például a legnagyobb telefontársaság is az övék, és ezeket szeretné most a párt korlátozni, részben a saját erejét is a hadsereggel szemben kitoktatva, részben pedig a hatékonyságot javítva. Tehát ahol Kína tartott 10-15 éve, ott tart most Vietnám ebben a pártszervezési mesdjében, tehát egyszerűen próbálják hatékonyabbá tenni az állami és ezen belül is a katonai cégeket, ezeket aztán most vagy eladják, vagy pedig megpróbálják a korrupció ellenes küzdelem jegyében egy picit hatékonyabban üzemeltetni. Nem segíti ezt a helyzetet, hogy mindezt egy bőven 70. életévé betöltött pártfőtitkárral igyekeznek elérni, aki inkább a régi garnitúra része, tehát nem annyira a modernizáció, mint az erkölcsi megtisztulás zászlóját tette ki, ami viszont sokkal inkább a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának megcsonkításában nyilvánul meg. Most fogadtak el egy új kiberbiztonsági törvényt, ami egész meredek dolgokat követel, és tesz büntethetővé vélemény szinten, és persze egyben kötelezi a külföldi szolgáltatókat, hogy minden egyes adatot Vietnámon belül kell tartani. Ezt mondjuk mi is ismerjük itt Európában. Úgyhogy ilyen dolgok zajlanak most Vietnámban, tehát látszik, hogy a kínai modell bizonyos szempontból követik, leképzik, de teljesen önálló utat szeretnének járni, tehát nincsen semmilyen szintű kínai-vietnámi szövetség, sőt éppen itt a szigetviták miatt is, meg a gazdasági versenyzés miatt is inkább egybetolódnak azokkal az amerikai szövetségesekkel ott a térségben, akikkel szeretnék ezt kialakítani.
Botond, köszönjük szépen! Jó munkát, szép napot kívánunk neki!
Köszönöm szépen, nektek is hallgatok neki, szervusztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőnk igazított el egy picit a vietnámi politikában. Megyünk tovább Czoller Andi rövid híreivel, aztán jövünk vissza.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.